kedves gyülekezet, a zsidókhoz írt levél 10. részéből szeretnénk felolvasni egy röviden szakasz, a 35. versszakkal kezdődő és 39. versszakkal bezáródó pár versszakot, amelyet ülve hallgassunk meg. Zsidókhoz írt levél 10. részének 35. versszakával kezdődő rész így szól: ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van, mert békességes ülésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet. Mert még valami kevés idő, és aki eljövendő, eljő, és nem késik. Az igaz pedig hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. A zsidókhoz írt levél, mint megannyi bibliai könyv vagy levél, elég sok vitára ad okot, azon egyszerű oknál fogva, hogy nem tudjuk, hogy ki a szerzője. Általában Pál apostolra szoktak gondolni a szerzőséggel kapcsolatban, de semmi bizonyíték nincs arra, hogy ő lenne a szerzője. Azért sem, mert hisz egy picit a teológiai gondolkodása is más a zsidókhoz írt levél szerzőjének, a levél tartalmának, és állítólag ezt én ugyan nem tudom megállapítani, lehet, hogy Itas néni ezt meg tudná állapítani, a legszebb görög nyelven íródott ez a könyv. Elég nekem kisilabizálni azokat a szavakat, amelyek görögül esetlegesen készülés közben szükségesek, de ezt nem tudom megállapítani, de a legszebb görög nyelven íródott könyvről van szó. Ami igazából a zsidókhoz írt levélnek a mondandója, azok olyan dolgok, amelyek nélkül nem lehet beszélni az Istennel való kapcsolatról. Mert hisz azokat próbálja a levél megértetni nagy valószínűséggel zsidó származású keresztényeknek, hogy Jézus Krisztusban itt volt Isten fia. Aztán, hogy ő nem csak Isten fia, hanem ember fia is. Aztán, hogy ő azért érkezett erre a földre, hogy szolgáljon, mint apostol, és hogy életét adja sokakért. Ezen túlmenően ő igazi főpap, és amiről ma szeretnék beszélni, ez is a levélnek a központi gondolata, hogy a hitben való járás és hűség nélkül nincs Istennek tetsző élet. Öt dologról szeretnék beszélni, amihez majd fog kapcsolódni egy hatodik, amihez mi kellünk a saját döntésünkkel, ami nélkül nem működik, meg az egész rendszer. Azzal indul ez a rövid szakasz, amit most felolvastam, ne dobd el hát bizodalmadat. A többes számban használja itt a szerző, ne dobjátok el. És hogy bátorítson is, még hozzáteszi, mert nagy jutalma van annak, ha nem dobod el. Többször beszéltem már én is arról, hogy úgy kellene az embernek élni az életét, mintha nem lenne örök élet. És úgy kellene élnie a hívő életét, mintha nem az lenne a központi gondolat, hogy ezért valami jutalom jár. Hanem az ember természetesnek vegye azt, hogy ezen a földön azoknak az értékeknek felel meg, amelyet Isten értékül szabott az ember számára. Hogy nem megy el másik ember nyomorúsága mellett, hogy megindul, amikor valaki gondban van, hogy egyszerűen nem akar ember és ember között különbséget tenni, de ezt ne azért tegye, mert ennek jutalma van. Ebben az értelemben szerettem volna ezt használni, hanem azért, mert ez lételemévé vált. Hogy tudjak igei helyet is, vagy helyre is rámutatni, amikor Jézus Krisztus a végítéletről beszél, azt mondja a legnagyobb megdöbbenésére a hallgatóságának, hogy sokan lesznek, akiknek fogalmuk nincs arról, hogy ők Istennek vesző dolgot tettek. Mert azt mondja majd a király, hogy gyertek én atyámnak áldottai, mert éheztem és ennem adtatok, mert meditelen voltam és felruháztatok, mert fogoly voltam és eljöttetek hozzám, és beteg voltam, meglátogattatok engem. Rá fognak csodálkozni, hogy mikor tettük mi ezt. Fogalmuk nincs arról, hogy ezt cselekedték. Azaz nem azért tették, mert ennek nagy jutalma van. Tették, mert nem tehettek mást. De itt a szerző nem bánja, hogy még ezt is elő kell menni, és azzal bátorítani a hallgatóságot, hogy ne dobd el a bizodalmadat, mert nagy jutalma van a bizodalomnak. Én azt gondolom, hogy bizalom nélkül nagyon nehéz élni ezen a földön. Sokszor szokták kérdezni tőlem, hogy miért nem keményebb szankciókat léptetek életbe, mondjuk nem a alán beosztottaknak, tól kellene ezt megkérdezni, hogy ők örülnek-e a mi szankcióimnak, de sokszor szokták kérdezni, hogy miért nem keményebb szankciókat veszek be. Akkor szoktam mondani, hogy bizalom nélkül lehetetlen élni. Hiába sejt, vagy tud valamit az ember, de ha nincs bizalom egy emberi kapcsolatban, legalábbis egy egészséges bizalom, mert az óvatosság sem árt, de a bizalom, ha nincsen, akkor lehetetlen működtetni a dolgokat. Nem lehet ott lenni minden pillanatban. Nem lehet minden egyes lépést nagyjából megvizsgálni. Nem lehet szüntelenül azt nézni és piszkálni a másikat, aki dolgozni akar, vagy tenni valamit, hogy most az a következő lépés az úgy működik-e, ahogy ez a nagykönyvben van, bele van írva. Rá kell bízni. Bizalommal kell megbízni egy feladattal, és aztán majd ő oldja meg, ahogy a legjobban meg tudja oldani, vagy ahogy az ő számára a legkönnyebb. Ma reggel éppen a konfirmandusokkal, a bűnesekről beszélgettünk, és azt próbáltuk fejtegetni, hogy vajon mi is volt a legnagyobb bűn? Az, hogy hozzányúltak valamihez, vagy valahonnan máshonnan kell megközelíteni ennek a kérdését. Most nem árulom el, hogy mire jutottunk, mert majd ők elmondják az óra után, hogy mit is vettünk ezzel kapcsolatban. Szóval bizalom nélkül lehetetlenség berendezni az életünket. Lehet csak az állandó veszekedéssel, állandó gyanakvással, állandó furkálódással jár, ami megmérgezi a lelket, amivel nem lehet együtt élni. Lehet, hogy csalódunk? Igen, lehet, hogy csalódunk. De ez is benne van a bizalom kérdéskörében, hogy az ember csalódik. És lehet, hogy máskor óvatosabb lesz, de akkor sem fogja feladni a bizalmat a másik ember iránt, mert hisz, ahogy említettem, lehetetlen enélkül az emberi kapcsolatainkat működtetni. Lehetetlen az Istennel kötött szövetséget is működtetni bizalom nélkül. A Istenben, aki megérintette a lelkemet, aki emberré lett, aki Jézus Krisztusban olyan közel jött hozzám, aki meghalt az én bűneimért, és tudom a leckét, tudom sorolni, bízom én ő benne, hogy ennek a bizalomnak csak vékony szeletkéje az enyém, vagy pedig ez a bizalom egy ilyen vékony papírhártya, vastagságú fonalon lóg kettőnk között, mert mihelyt baj van, mihelyt valami gond van, eldobom a bizalmomat, mert nem érzem a bizalomból következő, nekem jutó jutalmat. Azt mondja tovább a szerző, azért ne dobd el a bizalmadat, ez a második gondolat, mert szükséges, hogy békességes tűrésed legyen. Na hát ez azt gondolom, hogy kiveri a biztosítékot, mert a tűrés még csak-csak, de a békességes tűrés az már mindennek a teteje. Tehát, hogy még az ember lenyeli indulatait, nyel kettőt, hármat, és nem szólal meg azonnal, amikor sértés éri, az rendben van. A de békességes tűrés, az igazán nem jellemző ránk. Pedig az következik ebből a gondolatból, ha tovább olvassuk, hogy Istennek ez az akarata. Bizonyára nem vagyunk egyformák, akik itt a teremben ülünk, és kinek ilyen, kinek amolyan a természete, van, aki hamarabb indulatos lesz, van, akinek szelídebb a természete, van, aki kevésbé tűri az őtért piszkálódást, és az őtért atrocitásokat, van, akinek az a véleménye, hogy fontos dolog, hogy a másik ember elé tükröt tartsunk, és abba belenézvén az ember lássa önmagát. Persze egy kérdés, hogy önmagunkat szoktuk-e ilyen szempontból a tükörben nézni, vagy nem. De mintha Isten arra bátorítana bennünket, hogy szükséges ez a mi számunkra. Boldogok a békességre igyekezők. És ez nem azt jelenti, hogy nincs helye az ember véleményének, és nincs helye annak, hogy bizonyos helyzetben konzekvensen, szilárdan, határozottan megálljon. De vajon mi az, ami motiválja az én cselekedeteimet, vagy ha már itt járunk az én tűrésemet? A tűrés mindig attól függ, hogy kit mennyire szeretünk. Nyilvánvaló, hogy szeretteinknek sokkal inkább eltűrünk dolgokat, mint annak, akit egyébként sem nagyon kedvelünk. És ha már a tűrésről beszélünk, egy olyan emberrel kapcsolatban, aki egyébként is a begyünkben van, nehezebben viseljük el az ő felőle érkező piszkálódást, vagy valami olyasmit, ami nekünk nem tetszik. Pedig Isten a békességre int bennünket. Én magamon figyeltem meg, hogy amikor fáradtabb vagyok, nehezebben tudok tolerálni dolgokat. Pedig az embernek szüntelenül résen kell lenni, mert ilyenkor szoktak olyan dolgok kikerülni a száján, vagy kijönni a száján, amit nem szívesen tesz, vagy tenne, hogyha lenne ideje végig gondolni, és egy vita hevében lehet, hogy olyasmit mond, amit megbán keserűen, és sokszor nem lehet ezeket már visszacsinálni. Többször beszéltem én is erről, innen a szószékről, hogy micsoda ereje van a beszédnek, a kommunikációnak, az egymással való kommunikációnak, amikor egy vita hevében odaszúrok valamit, vagy békességre törekszem, mert szükséges, hogy én békességes tűréssel rendezzem be az életemet. Mert ez az Isten akarata azért, hogy elnyert az ígéretet. Mintha direkt ellent mondana nekem ma a zsidókhoz írt levél szerzője, mert szüntelenül oda teszi, hogy mert el fogod nyerni az ígéretet, mert nagy jutalma van annak, amit cselekszel, és nem baj ez, mert hisz tudhatjuk mi azt, hogy majd az örökké valóval fogunk találkozni, és a vele való közösség lesz a mi ajándékunk akkor, ha visszajő az embernek fia. És a harmadik dolog, ami amit előttünk állhat ebben a kis szakaszban, nem késik, aki megígérte, hogy eljön. Egy apró esemény jutott eszembe, az egyik gyermekem keresztelőjén történt az meg, hogy 6 órára a keresztelő, és nem jött meg, aki keresztelte volna a gyermekemet, és emlékszem rá, hogy végig énekeltük az énekeskönyvet, mert az énekeket zengedeztünk, és azt hiszem én voltam az egyedüli, aki nem izgult. De mindenki úgy érezte, hogy itt valami el fog maradni, nem fog eljönni az, aki köszönöm szépen, megígérte, hogy eljön. És egyszer csak megjött az, aki megígérte, hogy eljön. Később bizonyos szempontból, vagy bizonyos aspektusból, nem akkor, amikor a jelenlevők várták, de megérkezett. Ez a kis példa juttatta eszembe azt a kérdést, amit föl kell tenni. Biztos, hogy akkor kell eljönnie a megváltónak, amikor te vagy én ezt gondol, amikor én megszabom neki, hogy most tessék jönni, mert ezt már igazán nem lehet tovább tolerálni. Az jutott eszembe még, hogy a Jelenések könyvében van egy ilyen szép kép, hogy az igazak lelke ott van a mennyországba, és kérdezik a királyt, meddig ülöd még, uram? Meddig? Miért nem vetsz már véget annak, ami lent van? Fajni kevés idő, és eljő. Sokszor egy-egy ilyen gondolat, amikor az ember már siettetné, hogy jöjjön az Úr, az azért van, mert elfáradt. És úgy érzi, hogy nincs már mit tenni. Nincs már semmiféle olyan dolog, amit ezen a földön a környezetért, az embertársakért tehetne. Pedig nagy valószínűséggel az a kevés idő még azért van, hogy még te bizonyságot tehessél valakinek. Lehet, hogy békességes tűréssel? Lehet. Lehet, hogy azzal, hogy nem dobod el a bizodalmadat? Nagy valószínűséggel igen. Az a szakasz, amit testvérünk felolvasott imádság előtt, az arról szól, hogy a tanítványokat, a híveket, a hívőket izgatja az, hogy mikor lesz már a világ vége. És azt hiszem, december 22-ére van megkérdezve, nem tudom, 23-ára megvan-e már a recept, az étkezési recept otthon, nekem megvan. Mindig az embereket izgatta, hogy mikor jön a világ vége, és nem voltak ezzel másként a tanítványok sem. Őket is izgatta ez a kérdés, mert ha ezt tudom, akkor az embereknek valami olyan tudok mondani, ami őket izgatja. Ha ez megvan, ha amaz megvan, akkor már meg tudom jövendölni, hogy ő már nagyon közel az ítélet, mindjárt jön az Úr Jézus. Számtalan ilyen újság volt már a kezemben, ahol olyan pontosan tudták a mai korra, eseményekre ráhúzni a bibliai jövendőléseket, minthogyha megadatott volna az, hogy mi tudjuk a végét. Egyet mondott Jézus, hogy amikor ezek lesznek, készüljetek arra, hogy nem sokára visszajövök. És az, hogy mit jelent Jézusnál a nem sokára, belelátni, mert hisz valaki olyan mondta ez, akit nem korlátoz az idő. De azt is mondta, hogy amikor látjátok, hogy ezek meg lesznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten ország. Ha megengeditek, én most ezt a gondolatot egy picit a mi életünkre nézve próbálom elemezni. Nem abban az értelemben, hogy mikor fog eljönni valóságban Jézus Krisztus az ő angyalaival, hanem ha látom, hogy mennyi nyomorúság van a környezetben, vannak háborúk, természeti csapások, akkor számíthatok arra, hogy Isten közel van rajtam keresztül, ha én ott megjelenek. Ha én látom azt, hogy milyen problémák vannak, és ott én meg tudok teljes hittel és bizalommal jelenni, tudd meg, hogy akkor közel lesz az Isten országa, mert Isten jól érzi ott magát, ahol a benne bízó, ráváró, neki tetszeni akaró ember megpróbálja őt a legjobb belátása, szeretete által képviselni. Mert még vajni kevés idő, és eljön, aki nem késik. Nem szeretné jelenléteddel Jézust becsempészni a környezetedbe, nem szeretnéd azt éreztetni a környezeteddel, azokkal a fáradt emberekkel, meggyötört emberekkel, akikhez elmész, hogy közel van a mennyeknek országa. Ha emlékszünk rá, Keresztelő Jánosnak is ez volt a ige hirdetése. Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. És az ő egész lénye erről prédikál, hogy nem vagyok méltó arra, hogy aki majd utánam jön, annak a saruja szíját megoldjam, vagy megkössem, de térjetek meg, mert elközelített. Még majd kevés idő, és eljön, nem fog késni, megígérte, itt lesz. Nem érezted még egy-egy beszélgetésben, hogy Isten közel van? Nem érezted, nem érintett meg az ő jelenlétének az áldása és nagyszerűsége? Egy nagyon kedves lelkész házaspár, akivel régóta tartom a kapcsolatot, és egyszer elmondták, hogy karamboloztak, és megérezték azt, hogy Isten megóvta őket a nagyobb bajtól. És ahogy mondta a felesége, ebben a párban, ebből a párból, beleborzongtak az Isten jelenlétének áldásába. Igen. Még valami kevés és idő is eljön. És közel van az Isten országa. Közel lehet bármikor, ha te azt cselekszed, amit ő elvár tőled. Mert az igaz ember hitből él. És akiben, aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az én lelkem. Lehet, hogy sokan úgy gondolják most itt a teremben, hogy a hitből nem lehet megélni. Nekem is szokták mondani. Csak abból tudok én megélni, tiszteletes úr, két kezemmel odarakok. Mondtam, hogy ilyen furcsa dolog ez. Keresd először az Isten országát és az ő igazságát. És akkor megnyílik előtted a mennyek országa, és megnyílik minden lehetőség, megnyílik minden csoda, és ami eddig kevés volt, az hirtelen sokká válik, ami eddig éppen hogy elég volt, abból jut arra is, hogy más is jól lakhasson, hogy milyen furcsa az Isten országa. Milyen érdekes az ember fia, akinek eljövetelét várunk. És most van az utolsó, befejező gondolata, amiről azt mondtam a gondolatsor elején, hogy ez nélkülünk nem megy. Mert lehet, hogyha most ezt végig gondoltad és végig rendezted önmagadban, akkor kimondhatod a zsidókhoz írt levél szerzőjével együtt, hogy mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. És milyen jó dolog, hogy az embernek nem kell szüntelenül az önmaga életéért aggódni. Pál apostol elmegy egész odáig, hogy elkárhoznék, hogy az enyémet eljuttassam arra a hitre, amit megtapasztaltam. Vállalnám azt, hogy kárhozatra menjek, ha tudnám, hogy ezzel megválthatok sok más embert. De mindig, hogy lehessen megnyerni mások életét, de az csak úgy lehet, ha az ember boldogan vallja, hogy nem a meghátrálás embere vagyok, hanem a hitéjé. Számítok, és lehet bennem bízni, és lehet rám számítani. Ne dobd el hát a bizalmadat, melynek nagy jutalma van, mert békességes tűrése van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedni, elnyerjétek az ígéretet, mert még valami kevés idő is, aki eljön, eljő, és nem fog késni. Az igaz pedig hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem, de mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem a hitéi. Amen.